Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást ezen a pénteken is, ez a Turizmus világa. Műsorunk Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával ülök itt a stúdióban. Ez egy hírgyűjtemény tulajdonképpen, és végül is majdnem mind, ugye, az energiaválságról, a turisztikai szektor, a turizmus és az energia hordozók árának drasztikus változásáról szól végül is, ugye, hazai, külföldi, egyéni, közösségi, kormányzati, mindenféle hírek vannak.
Igen, nálunk. Egy nagy mátrixot próbáltam összeállítani a mai beszélgetésre, aminek az lenne a célja. Megnézzük a különböző kormányzati intézkedéseket, ugye itt értem a hazai kormányzati intézkedéseket, vagy szakmai szervezeti intézkedéseket, és megnézzük az osztrák példát, hogy náluk hogyan áll össze ez a kis torta, milyen szeletekből. Hoztam egy példát, ahogy te említetted, ez egy jó marketing fogás, valószínűleg az is, de annak tényleg jó. Egy étteremnek a példája az energiaválságra, egy válasz, és hoztam még egy olyan példát, ami ugye egy hazai, de külföldi tulajdonban lévő szállodaláncnak az intézkedés csomagját tartalmazza, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezen végigmegyünk, egy picit elemezzük a körülöttünk kialakult aktuális helyzetet. Ugye azért próbálom ezt kihangsúlyozni, mert az utóbbi hetekben, akár már hónapokban, ugye folyamatosan arról beszélgettünk, hogy fogalmunk nincs arról, hogy igazából mi lesz, hol mennyibe fog kerülni az áram, a gáz, a munkaerőköltségek mennyivel szálltak el, egyáltalán mennyi munkaerő van, és hogyha a bezárások elkezdenek megtörténni, akkor mennyi munkaerő esik ki, tehát mennyi munkaerőt vesztünk, szabadul fel. Ugye itt rögtön tudok hozni egy tök jó számot, egy 300-350 ezer munkavállaló képviseli jelenleg a turisztikai szektort, ugye folyamatosan változó ez a szám. Hogyha a szállodák és a fürdők és a vendéglátóhelyeknek a 20-25%-a bezárásra kényszerül, ami egy ilyen úgymond realista szenárió az utóbbi hetekben elhangzott szakmai vezetők általi reakciókból, akkor az egy 50-80 ezer embernek a kiesését fogja jelenteni, akik ugye szabadon fognak tudni választani a munkaerőpiaci lehetőségek közül. És ez egy nagyon nagy kérdőjel, hogy ez hogy fogja befolyásolni a kiskereskedelmi értékláncoknak a végét. Tehát, hogyha az embernek nincs bevétele, akkor kétszer meggondolja azt, hogy abban a hónapban mire költ és hogyan költ. Ugye alapvetően mentek föl az árak a közértekben is, a parkolásnál is. Tehát nagyon érdekes harmónia vagy diszharmónia fog kialakulni itt a költési szokásokban.
Erre mondtasz, Flash Tamás, hogy nem lehet 5000 forintot kérni egy rántott húsért, mert hogyha 800 forint most megy kakaócsiga a reggelihez, meg a kávé, nem tudom, 1200-be kerül, akkor már ki fogod reggelizni. Igen,
tehát pontosan, tehát
az infláció kell, mindent borít.
Mindent borít, viszont ugye amit látunk, és ugye én is nem csak turisztikai vagy digitalizációval kapcsolatos híreket olvasok, gyűjtök, ugye az európai piacokon a földgáznak a jegyzési ára pedig folyamatosan esik. Tehát hogyha abból indulunk ki, hogy azért emelkedtek meg úgymond a kilátások itt az energiaválsággal kapcsolatban, tehát az áremelkedésre vonatkozó kilátások, mert a nemzetközi árszint többszörösére emelkedett, akkor nagyon remélem azt, hogy ha ez csökken, és a hányadára esik vissza, akkor valószínűleg csökkenni fognak ezek a vártárak.
Csak szerződni, meg most kell év végén, meg év elején, és egy évre kell szerződni.
Pontosan, előre. Tehát hogy ez a lényeg ennek az egész
22-es
csapdája. Na, nagyon jól mondtad, köszönöm szépen, ez egy torz kép, valószínűleg pár napon belül teljesen más árak lennének jellemzőek a piacon, lehet, hogy akkor nem lenne szükség a bezárásokra, lehet, hogy nem lenne szükség azokra az intézkedésekre, amik ugye támogatási csomagként jelenhetnek meg a turisztikai szektorban, de ez mind-mind egy elképzelés, mert nem tudunk jelenleg tényszerű adatokra támaszkodni. Kovács Balázs, és ezúton is üdvözlöm, remélem meg fogja hallgatni a műsort, Kovács Balázs blogjában írt arról, hogy Ausztriában milyen intézkedéscsomagokat vezettek be visszamenőleg az év elejétől. Ugye, hogyha jól értelmeztem ezt a blogbejegyzést, akkor ők ugye azt találták ki, hogy a turisztikai szektorban működő vállalkozásokat nem adott dátumtól kezdik el támogatni, hanem 2022. februárjától visszamenőleg fogják kiértékelni azt, hogy mennyire energiaigényes az a vállalkozás, ez náluk 3%, tehát a teljes árbevétel, éves árbevétel 3%-át, hogyha az energiaárak kiadási oldala eléri a 3%-ot árbevétel arányosan, akkor az energiaigényes vállalkozásnak számít, őket fogják támogatni különböző csomagokkal, ugye itt eurómilliárdos csomagról.
Igen, de ugyanakkor azt is mondja Balázs, hogy ez 10 000-nyi vállalkozást érint. Hát Ausztriában szinte mindegy, hogy 5 millióan vannak, de amennyi turisztikai vállalkozás, ott van rengeteg. Tehát az a 10 000 egy minimális szám egyébként, csak ezért már én is végig olvastam. Tehát ez óriási összeg, de nagyon komoly összegeket kapnak a vállalkozások, meg hát ott az alanyi jogon is járuló euró százak járnak gyerekeknek, meg felnőtteknek is.
Igen, de felnőtteknél akkor fejenként 500 euró, igen, kiskoroknak 250 euró nyi támogatást kapnak.
De érted, ez, ahogy nézem, ez a töredéke ott is a vállalkozásoknak. Tehát ez ugyanaz, ami Magyarországon történt most az energiafalok KKV-kkal, ugye az első körben akkor ők kapnak valamit. Igen, de ez töredéke a KKV szektornak mind a két ország esetében. Szerintem, de jól néz ki, értem, hogy miért hozod, meg jól néz ki, de a 10 000 szám, amit ő mond, az viszont nekem nagyon kevésnek tűnik.
Igen, az kevésnek tűnik, viszont az alapelvei ennek a történetnek nem rosszak. Nincs jogom megítélni, hogy szakmailag vagy gazdaságpolitikailag helytálló vagy nem. Én ugye turisztikai oldalról tudom nézni ezt, hogy azok a vállalkozások, amik mondjuk 10-15-20 éve folyamatosan értéket teremtenek a közösségnek, a társadalomnak, az államháztartásnak, igenis őket valamilyen módon szálloda, meg kell védeni, fürdő, segíteni sí, kell.
Felvonó, hát ez mind zabály az energiát.
Pontosan. És ugye arra vonatkozik maga a támogatás, egy 4 lépcsős juttatási rendszer. Maximum 400 000 eurós támogatásra lesznek jogosultak az első körben lévő vállalkozások. A legnagyobb, úgymond tájára, hogy szokták mondani, ott pedig 50 millió eurós támogatáshoz is juthatnak majd. Mondjuk azt, hogy megkapják ezeket a fejlesztési, vagy mondjuk úgy, hogy válság kiegészítő segítő csomagokat, ezt nem csak arra használhatják, hogy kifizetik az energiaszámlájukat, vagy a különbözetet, sőt, nem is csak arra kell használniuk, hanem arra kell használniuk, hogy maguk a vállalkozások energetikai szempontból megújuló, egy olyan útra lépjenek, ahol megújuló alternatív energiaforrásokból fogják tudni nyerni az energiaszükségletüket a jövőben. Tehát ez egy nagyon fontos indikátor.
Milyen nehéz ez, Dávid? Nem tudod kifizetni a számlát, de közben meg fejlesztened kell abból a pénzből, amit kapsz. Érted, hogy ez megint csak egy fából vaskarika. Most vagy a számlához kell a kiegészítés, vagy szóval kis pénzből egyszerre kettőt. Na mindegy. Ők is szenvednek, a magyar kormány is szenved. Nyilván most ugye kétszer találkoztak, ugye a szektor képviselővel, ide is van egy jó
cég. Így van. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés, mert ugye amint megtették a szakmai szervezetek úgymond a igénybejelentésüket, azonnal fogadták őket, és meghallgatták, hogy milyen problémákkal találkozik a szektor. Ugye kért is tőlük maga a gazdaságfejlesztési miniszter egy olyan felmérést, hogy a szektoron belül maguk a szereplők is mondják meg egy igényfelmérés keretein belül, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen támogatási rendszer az, ami nekik tényleg ideális. És ugye a cikknek a végén három területet foglalnak össze, az ugye az egyik a munkahelyi megtartási csomag keretében bértámogatások formájában történő támogatás, az ágazatot érintő adó kismértékű korrekciója, és a szép kártya feltétel rendszerének módosítása. Ugye ez az előző pár hétnek a hozománya, hogy ez a három jellegű támogatási keretrendszer tudna elindulni. Ugye ehhez van szükség arra, hogy a turizmus vendéglátás ágazat vállalkozásai körében csinálják meg a felmérést, hogy hogyan készülnek, tehát hogy saját maguktól milyen intézkedéseket tesznek, és akkor ugye itt mondtuk az elején, hogy van egy példánk a piacról, sőt kettő, egy nagy vállalat, meg van egy mikrovállalkozás, és ugye ez a mikrovállalkozás ez egy étterem, és ők azt találták, hogy ők nem zárnak be, nem emelnek árakat, hanem ők megváltoztatják és bővítik az étlapot, tehát kisebb adagokat
úcsítják.
Kisebb adagokat más jelleggel fognak felszolgálni, mondjuk a sörök, italok mellé, ami ugye az egyetemista vendégeiknek egy nagyon fontos részlet, hogy ugye, amikor beülnek oda iskola előtt, után, munka előtt, munka után tudjanak egy olyan kombinációt rendelni, ahol mondjuk egy kedvezményes árat kapnak az ital és étel együttes rendelése után. Na, ez az a logika, amiben óriási üzleti kockázat van, ezt el is ismerték a vállalkozás tulajdonosai. Igen, ők azzal számolnak, hogy ezzel úgymond túl tudják élni a következő hónapoknak a körülményeit és a megváltozott kiadásmátrixot, viszont egyáltalán nem biztos az, hogy jól kalkulálnak, és akkor be kell majd zárniuk. Tehát van egy ilyen példa, és van ugye a Danubius Hotelsnek a példája, ott a vezérigazgató úr Kovács Balázs adott egy interjút arról, hogy ugye hogyan készülnek ők, mint nagyvállalat erre a változásra.
Az elvárt színvonal és a fizetőképesség metszete, ugye ezt kell nagyon érzékenyen megtalálni. Tehát addig, hogy mondjam, addig veszek vissza a komfortból egy szaunában, uszodában, wellness hotelben, bárhol, ameddig talán még nem fáj a vendégnek, vagy csak kicsit fáj, ugye, vagy csak észreveszi, de azért erre rábólint, és ugye akkor még ki tudja fizetni az ezzel párhuzamos áremelést. Ez egy igen, igen törékeny
helyzet. Pontosan, és árérték arányban a értékelések, a vélemények rovására ez nem megy. Ugye ez egy nagyon fontos kritérium, hogy találhatsz te olyan válság megoldó csomagot, megoldást, menedzselést, amivel úgymond üzletileg túléled azt az időszakot, de maga a reputáció menedzsment, tehát az, amit ugye...
Még a maradék vendég is elveszik, aki még egyébként...
Pontosan, tehát ezek a láncok hihetetlenül jól éreztek rá a COVID közben arra, hogy a megváltozott fogyasztói kultúrának mit kell adni. Ugye hozott a COVID is egy olyan jellegű árdifferenciáló dinamikát, hogy nem lefele mentek az árak, hanem fölfele mentek az árak, mivel ugye azt látjuk, hogy az infláció miatt, az utazási korlátozások miatt nem jön annyi, nem tud annyi turista érkezni Magyarországra, még mindig ugye az amerikai és az ázsiai utazási számok még mindig elmaradnak a 2019 előttitől, tehát egy megoldás van, hogy a színvonalat emeljük, és az árszínvonalat is emelnünk kell, viszont ott ugye minél drágább valami, annál érzékenyebb és kritikusabb az a közönség, aki ezt fogyasztja. És hogyha ezt a jellegű dinamikát marketing szemlélettel úgymond fenntarthatóvá tudták tenni, akkor most kaptak egy olyan gyomrost, ami nem rajtuk múlik, tehát itt már nem arról van szó, hogy jönnek-e a turisták, vagy nem jönnek a turisták, hanem arról van szó, hogy a bekerülési áruk többszörösére nőtt, viszont az árakat már nem tudják ilyen drasztikusan emelni, és ugye itt van, amit vezérigazgató úr mondott, hogy a metszete ennek, az egy nagyon halvány,
nagyon vékony
vonal, és itt jön be az. Kicsit visszatérve a osztrák példára, hogy az osztrákoknál maga a támogatási csomag feltételez egy olyat, sőt szabályozza, hogy a felső vezetés, a menedzseri szint nem kaphat éves prémiumot és bónuszt, hogyha igénybe veszik ezt a jellegű támogatást. Viszont, hogyha megnézzük, kinek van talán a legnagyobb szerepe és felelőssége jelen helyzetben, magának a stratégiának és az operatív szintű menedzsmentnek, aki végrehajtatja azokat a feladatokat vagy irányokat, amit ugye a válságmenedzsment során kialakítottak. Sőt, nekik kell kialakítani, ugye, mert nincsenek egyértelmű válaszok jelen helyzetben. Minden vállalkozás mást igényel, másképp áll össze a HR rendszerük, másképp áll össze az infrastruktúrájuk. Beszélünk itt arról, hogy vannak olyan szállodaláncok, ahol csak úgymond mondjuk 10 éven belül épült épületekkel dolgoznak, és azokat kell menedzselni, teljesen más energetikai szükséglettel, és vannak olyan láncok, ahol 50-80, akár 100 éves épületeket kell fenntartani, és akár modernizálni, vagy fejleszteni. Teljesen más jellegű válságmenedzselési módszert igényelnek ezek a vállalkozások.
És hát nagyon színes a kép, mert most volt a héten a Business Excellence díj átadó. Ott voltak vagy 100-150-en, ugye az üzleti turizmus az most úgy tűnik, hogy jól érzi magát, Budapest jól van, én teljesen meglepődtem, hogy az egy kollégám megszavaztatta a jelenlevőket, és 1-től 10-ig, hogy érzik magukat, meg hogyha holnap is ezt a munkakört kell ellátni, akkor ezt szeretnék-e csinálni, és 7-es, 8-asnál emelte föl legtöbb ember a kezét, ez nagyon meglepődtem, hogy ilyen jó jól értékelik, vagy érzik magukat a bőrükben. Nyilván mindenki észre él, és tudja, hogy milyen válság van, vagy válság közeli, de egyébként most még a helyzet ez. Szóval nagyon furcsa, ugyanakkor meg nyilván vidéken kis szálloda, meg kis pizzázó, meg nem tudom micsoda, aki nem tudja tiszteles áram diét kifizetni, az meg fölteszi a kezét. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon szofisztikált kép, nagyon sokszínű.
Hát meg ugye itt bejön az is, hogy maga az euró és a dollár árfolyama miatt.
Hogy még jönnek a külföldiek.
A külföldiek Budapestre jönnek. Így van, tehát Budapestre jönnek. Nem, csak azt nézzük, hogy a két nap alatt 15 forintot emelkedett a dollár, 16 forintot emelkedett a dollár árfolyam a forinthoz képest. Ez egy óriási, úgymond indikátora a külföldi fogyasztók. Igen, nagy vonzó erő. Kérdés az, hogy ez meddig tart, meg erre ugye nem lehet alapozni, tehát most jelenleg még, ugye nem érkeztek meg csak pár helyre azok a számlák, amikre ugye számítanak.
Meg most kell szerződni.
Meg most kell szerződni, majd decemberben lesz ugye a fordulónap. Ki tudja, mit hoz az időszak. Tehát nekem is vannak egyéb jellegű vállalkozásaim, ők nagy energia igények, sőt, nálunk 20-25% csak az energia arány abban a vállalkozásban. És én is tegnap kaptam meg a levelet, hogy ha egy éven belül van a lejárata a szerződésemnek, akkor ugye decemberben forduló nappal új szerződést kell majd kötni, ahol valószínűleg az eddigi 27-32 forintról 220-235.
Egyszerű a matek most 10-szeres az ajánlat. Igen.
10-szeres árat egyszerűen nem bír el az én vállalkozásom se, és ott az egy kis vállalkozásról van szó. Gondoljunk bele abba, hogy amikor van egy 50-80 éves épület, amit be kell fűtenünk, és ott a korszerűsítése jelenleg még nem tudtunk forrást biztosítani, vagy nem tudtunk olyan állami Európai Unió forrást igénybe venni, amivel ezt meg tudtuk oldani, de viszont maga az energiaáraknak a szintje eddig elfogadható volt és kitermelhető volt, egyik pillanatra a másikra, ez egyszerűen megugorhatatlan, és akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy jön a pszichológiai, pszichés oldala is ennek a történetnek. Ne menjünk távolabb, ugye Sopron egyik ikonikus szálloda jelentette be, hogy nem tudja tovább.
Persze, ezek nem bezárnak, ezt most a szakma mindig hozzátesz, nem bezárnak, csak tavaszig, igen, addig majd felújítanak meg mások. Ez fontos egyébként nyilván a munkavállalóknak. Csak még egy dolog erre az egyeztetésről, nyilván itt a bértámogatás, az apró korrekció az adókban, meg a szépkártya módosítás, ettől még kijön az energiaszámla. Tehát ettől ezek mind nagyon fontos dolgok, csak és mindenki nyilván most pont a GKI vezérigazgatóval, megigazgatóval beszélgettem ott ezen a gálán. Most mindenki odáll, és pénzt kér, ugye, ahol lehet pénzt kérni még, de hát a kassa meg az nem áll úgy. Tehát innentől kezdve lehet ilyen finomságokkal majd még játszadod, de közben megjön ez a 10-szeres. Hát neked most kell eldöntened, hogy működteted tovább azt a egységet, vagy nem. Mert le kell szerződni. Tehát ez egy nagyon nehéz 2-3 hónap.
Én abban biztos vagyok piaci szereplőként nézve ezt az egész kialakult helyzetet, hogy ha megteheti, és lesz lehetősége megtenni azoknak a szaktárcáknak, hogy támogassák a szektort.
Persze, nem ez a kérdés, persze.
Akkor biztos, hogy meg fogják tenni. Jelenleg szerintem az is probléma, hogy persze ki fog jönni az a számla, de nem lehet tudni, hogy az ország melyik pontjai milyen mértékű támogatásra lenne szükség, mert teljesen egyértelmű az, hogy ahol 10-szeresére emelkedett az ár, ott olyan ütemben vagy olyan arányban kell őket segíteni, de ahol csak 3-szorosára emelkedik az ár, az nem lenne fair, hogy ő is ugyanazt a jelleget.
Nem nagyon van.
Én ezt nem tudom, én abból indulok ki, hogy nekem Komárom-Esztergom megyében, Vas megyében és Zala megyében van érdekeltségem. Mind a három vállalkozásnál teljesen más árat kaptunk, de hogy százalékos arányban is 30-40%-kal eltérő árakat kaptunk, és ezáltal az áraimat hogyan fogom differenciálni? Mert ugye mind a három egység ugyanolyan árakon szolgáltat a B2C szektorra. Tehát, hogy ezek azok a üzleti intelligencia kérdések, ami amúgy egy mesterképzéssel is felér jelenleg az ember, csak ha a gondolatait levetítené egy papírra, és a megoldásokat keresné, ezek azok a menedzsmentbeli képességek, hogy te tudod-e úgy terelni, irányítani azt a hajót, hogy azon a szoroson pont átférjen, és utána majd meglátjuk, mi lesz, de legalább addig eljussunk, vagy előtte a viharban ugye elsüllyedünk.
A Danubius vezér erről beszélt, ezt a vékony szorost, igen, de hát igen, de csomó embernek meg nyilván nem tud menni, tehát ha képtelenség, hogyha te energiával, tehát pizzázót csinálsz, megy két kemencéd. Már az illetrendesek mondták, hogy csak attól, hogy bejött ez a krak, 20-30-40%-kal csökkent néhány egységben a felhasználás, mert a dolgozók elkezdtek odafigyelni. Persze ez sem megy mindenhol, de rájöttek arra, hogy a konyhában a szünetben lekapcsolom nem tudom, ezeket a sütőket, meg amik egyébként eddig egész nap mentek. Nyilván van, ahol meg lehet csinálni, van, ahol nem. Egy pékségben nyilván nem lehet megcsinálni.
Biztos, hogy van egy pozitív vonzata is ennek a tudatosság, meg a mértékletesség. A
fejlődésnek jót fog tenni.
Pontosan, én tudok egy nagyon jó budai példát, az egyik kedvenc pizzázónk. Délben nem lehet pizzát kapni, mert csak estére kapcsolják be a kemencét. Ők ezt a döntést hozták meg, és valószínűleg, mivel este fogyasztják, megvannak a statisztikáik, hogy érdemes-e délben is pizzát adni, vagy nem. Ha délben pizzát adsz, akkor 10-kor minimum be kell kapcsolnod azt a kemencét. Ha pedig este adsz, akkor mondjuk 5-kor, 5:30-kor bekapcsolod, és a esti csúcsforgalomra, meg a kiszállítási időszakra igenis rá tudsz szolgáltatni már. És utána pedig elzártad, és úgymond kalkulálható kiadásokkal fogsz tudni számolni, nem pedig egy nagy átlagot nézel, és fogalmad nincs arra, hogy tényleg most amúgy eddig megérte? Mert hogyha most visszavezeti az ember, mindegy az, hogy milyen energia áron, de megérte pazarolni azt az energiaforrást, mert a végén úgysem jött ki az a matek, amire számított az ember. Tehát ezek azok a kérdések, amire most szerintem nem látjuk még a választ, viszont rengeteg szakértő dolgozik most az iparágunkban azon, hogy tényleg legyen egy olyan egységes kép, hogy mi alapján lehet ezt a hajót átvezetni a szoroson.
Nagyon szépen köszönöm azt, hogy Dávid Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató, jövő héten Jövőnk Világa találkozunk újra. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Turizmus Világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.